6 évig volt első nőként a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettese. Ezen évek alatt nyílt ki az akadémia, és lehetett érthetőbb, kerülhetett közelebb a tudomány a hétköznapi polgárokhoz. Vezetői munkája mellett is változatlanul kutatott. Szakterülete a kísérleti és kognitív pszichológia, valamint a kognitív idegtudomány és a fejlődés idegtudomány. Ma az MTA Természettudományi Kutatóközpont agyi képalkotó központjának vezető kutatója. Csépe Valéria professzorasszonnyal beszélgettem kettesben. Egy személyes megjegyzés, azért egy antikból egy hipermodernbe, nem? Irodailag?
Igen, mondhatnám azt is, hogy egy hagyományosból, egy 19. századból, ugye 1865-ben adták át az akadémia székházát, egy 21. századba jöttem, ha úgy tetszik, vissza a kutatásba.
Milyen volt megélni személyesen magát az épületnek a váltását, a stílusváltást, és magát azt, hogy újra kutatóprofesszorként fog majd dolgozni főállásban?
Hát akadémiai vezetőként nem ott voltam, hanem benne voltam mindabban, ami történt az akadémiai kutatóhálózat átalakításában, így ennek az épületnek a kialakításában is, és végig nagy örömöt okozott, így aztán meg extra, hogy én is itt dolgozhatok, hogy ez elkészült. Jó volt a 6 év alatt. Ha tetszik, loptam az időt a kutatásra, a hétvégéből, az éjszakából, két nagyobb feladat között. Tehát nagyon jó megint azzal foglalkozni, amit egész életemben csináltam, tehát kutató vagyok, életformaként.
Kezdjük mégis akkor egy kicsit a közelmúlttal, az elmúlt 6 évvel. A Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyetteseként, egyedüli nőként a vezetésben elkezdtek valamit, és eljutottak valahova. Mit tekint egy kicsit a sajátjának ebből a 6 évből?
A saját az nagyon sok minden, az is, ami az akadémiához fűződik, vagy ami az akadémia elnökéhez fűződik, mert minden döntésben ott voltam, ott voltunk. Ami a sajátom, az egyik, hogy a Magyar Tudomány ünnepe, amelynek a szakmai irányítását 6 éven keresztül vittem, a visszajelzések szerint is, nem csak az én érzésem szerint, egy jól sikerült olyan tudománykommunikációs lehetőségé vált, aminek nem volt előzménye. Ezt nem én mondom, egyszer leírta az Élet és Tudomány főszerkesztője, hogy heuréka, tehát, és végre tudománykommunikáció folyik az akadémián. Tehát ezt egy személyes sikerként élem meg. Személyemhez kötődött annak idején azoknak a tárgyalásoknak a lefolytatása, amivel az Országos Pszichiátria és Neurológiai Intézet megszűnése után a Magyar Tudományos Akadémiához került sok-sok előzetes vita, és elődeim munkája után végre a pszichiátriai művészeti gyűjtemény, amely most az akadémiánál van, és jó kezekben van. És hát ide tartozik még az, hogy 6 éven keresztül, és hát a következő 3 évben is én fogom vezetni a közoktatási elnöki bizottságot, amelynek elnökségére Lovász László elnök úr is felkért. A közoktatás átalakulásával ugye nagyon sok szakmai munka volt, nagyon sok ilyen finom, diplomatikus mozgást, működést igénylő tevékenység abban, hogy jó irányban tudjuk a kritikát kifejezni, a jó irányba haladó dolgokat pedig visszajelezni, hogy ez így jó. Szakmailag, tudományosan, a lehetőség szerint politikamentesen.
Ön előtte kutatóként dolgozott, azért egy vezetői pozíciót kapott beosztottakkal és egészen másfajta munkával. Hogy állt ennek akkor neki? Mi volt a koncepciója?
Minden ilyen kihívás egyben egy tanulási folyamat, ha úgy fogja föl valaki, tehát minden pozícióból az jön ki, amit az ember szeretne kihozni belőle, akkor is, hogyha időnként akadályokba ütközik. Én úgy indultam ennek neki, hogy akkor már ugye kutatóprofesszor voltam, a jelölésem előtt lettem az akadémia levelező tagja, egyetemi tanárként tanszéket vezettem, tehát sok olyan vezetői megbizatásom volt zsűrikben, bizottságokban, tehát az ember végig járja ezt a ranglétrát, tehát nagyon sok vezetői tapasztalattal indultam neki, és mindig azt mondtam magamnak, amikor úgy éreztem, hogy mégiscsak túl sok ez a feladat, hogy Csépevali, te azért pszichológus vagy, tehát neked tudni kell valahogy mégiscsak az emberi problémákat kezelni vezetőként, úgy, hogy visszajelezni a hibákat, dicsérni is tudni, mindig szervezni tudni, és amiből én kiindultam, hogy nagyon bosszantott az a leült, lelassult akadémia, amiből én az akadémia élére kerültem. Kiszámíthatatlan, lassú, nagyon gyengén finanszírozott, nagyon kitéve a pályázati rendszerek kényekedvének, és így tovább. És azt mondtam, hogy én egy másmilyen akadémiát szeretnék, mint amiben eltöltöttem nagyon sok időt. Én elvégeztem az egyetemet, és azután novemberben kezdtem el az MTA Pszichológiai Intézetében dolgozni, egykori anyaintézetemben, és belülről ismertem az akadémiát, az intézeteit, és annak a tudományos bizottságait, egész szervezetét, működését. Otthon voltam, de az otthonban végre belenézhettem olyan szekrényekbe is, amire azt mondtam, hogy ejha, itt azért kellene egy kicsit rendet tenni.
Volt abban koncepció ön szerint, hogy nőként választották meg, hogy ön volt az első nő a vezetők között?
Ezt nem tudom. Én magam is csodálkoztam rajta. Tehát amikor a jelölő bizottság elnöke fölhívott, akkor kértem gondolkodási időt, mert nem igazán akartam elhinni, hogy ez megtörténik, hiszen akadémikusok, nők nagyon kevesen vagyunk, akkor jóval kevesebben voltunk, és hát ma is csak 25-en vagyunk akadémia tagjai, a 365 fős akadémiából. Ennek megvan a történeti háttere, tehát senki ne gondolja, hogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen macsó viselkedésnek, vagy bocsánat, hogy ilyet mondok, hogy az öreg fiúk klubjának valamilyen működése. A mi generációnkban kevesen jártak nők bizonyos szakterületeken egyetemre, abból mire végig mászik az ember a ranglétrán, megcsinálja az összes fokozatot, ami nagyon sok munkával jár, tehát a kutatásban az ember lényegesen több időt tölt el a munkával, mint napi 8 óra, plusz az embernek családja, gyerekei, mindenki tudja, hogy ez mit jelent, amikor az ember mindenhol meg akar felelni. Tehát nem véletlen, hogy ilyen kevesen vagyunk, de akkor gondolkodtam, és ahogy akkor tettem, mindig is így teszem, a nagy döntéseknél leültem a fiúkkal, már mint a férjemmel és a két felnőtt fiammal, hogy ilyen típusú döntésem a családot is érinti. És azt mondták, hogy ha megválasztanak, csináld. Úgyhogy biztos van benne véletlen, sok minden van benne, hogy mi volt a koncepciója azoknak, akik jelöltek és megválasztottak, azt a mai napig nem tudom, de végigcsináltam 2-3 évet, és nagyon sokat tanultam közvetlen vezetőtársaimtól, és azt, hogy kell egy koncepciót végigvinni, hogy kell egy nagy stratégiát kialakítani, és azt koncepciójára bontani egy demokratikus döntéselőkészítő rendszerben, a meghozott döntést akkor is végigvinni, amikor sokan, nagyon sokan ordítanak, hogy mégse ezt akartuk, és vissza az egészet, ezt megtanultam az akadémia elnökétől, tehát mindenkitől nagyon sokat tanultam ez alatt a 6 év alatt.
Szerintem azok a hallgatóink, akik régóta hallgatják a Lánchíd Rádiót, tudják, hogy szinte együtt csináltuk végig ezt az elmúlt 6 évet, nagyon sokat beszélgettünk egymással, és az én meglátásom az, hogy nagyon új szint vitt az akadémia életébe. Nem csak azért, mert nőként és egyben tudósként is megjelent az akadémia képviseletében, hanem azért is, mert egy egészen másfajta kommunikációt hozott az akadémia életébe. Tudtunk úgy beszélni, elkezdtünk tudni úgy beszélgetni egymással, ami hiánya volt a médiának sokáig, hogy beszámoljon tudományos eredményekről, de úgy, hogy azt értsék is a hallgatók.
Igen, ezt az első beszédemnől valaki visszajelezte, és ez így hangzott el, hogy jé, új hang az akadémián. És Ez abból jön, hogy amit elvállaltam, azt teljes bevetéssel csinálom, és szeretem ezt az akadémiát. Tehát ennek a hagyományait, a megújulását, a tevékenységét, szóval én büszke vagyok arra, hogy van egy ilyen akadémiánk, és én ezt az akadémiát szerettem volna megmutatni, de ha nagyon szárazan akarok fogalmazni, akkor az akadémiai intézetek, az akadémia költségvetése, honnan származik az adófizető pénze. Tehát az adófizetőnek igenis joga van tudnia, hogy ezt mire használjuk, és amikor arról beszélünk, hogy tudás és tudás átadás, akkor kinek kellene ebben az egyik vezető szerepet játszani, ha nem az akadémiának. Tehát ezt végig nagyon komolyan gondoltam, miközben emellett nagyon sok ilyen hétköznapi, mindennapi menedzsment feladat az, amit el kellett végezni, és megpróbáltam legjobb tudásom szerint.
Nem is beszélve arról, hogy nagyon sok szakértő mondja azt, hogy országunk egyik kitörési pontja nemzetközileg is, az a tudomány lenne.
Ez így van, tehát Magyarországnak nincsenek számottevő ásványi kincsei, akármilyen csodálatos mezőgazdaságunk van, mezőgazdasági feldolgozóiparunk van, amellett, amivel ki lehet törni a nemzetközi piacon és az élvonalba kerülni, azok a tudás alapú megoldások, tudás alapú termékek, technológiák. Végig kell gondolni, hogy mit tudnak a magyar szoftveresek, hol jelennek meg a világban, milyen termékek vannak, fantasztikus dolgok. Ezekben, ami a tudás intenzív területe a gazdaságnak, abban van egy ilyen országnak a kitörési lehetősége. És ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a tudomány hol van. Ugye, amit én a munkaidőm jelentős részében, mint kutató csinálok, az felfedező kutatás, vagy régi nevén alapkutatás. De ma már nagyon sok olyan területen kezdünk el működni, ami arról szól, hogy hogyan kerül be az oktatásba, amit tudunk, és többször már bizonyítottuk, a mérnöki tudományok hogyan tudják hasznosítani, tehát a célzott kutatás, illetve egy idő után a termékké válás, ez nagyon fontos.
Ma, és most akkor felveszem a szemüvegemet, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont agyi képalkotó központjának vezetője?
Nem, vezetőkutatója vagyok.
Vezetőkutatója.
Két kutatócsoportja van. Van egy ilyen, talán a hallgató számára nehezen érthető nevű kutatócsoportunk, amit úgy hívnak, hogy neurokognitív fejlődés. Az azt jelenti, hogy a megismerő funkciók, ide tartozik figyelem, meg nyelvhasználat, meg gondolkodás, meg matematika, meg zene, meg minden. Tehát ezekkel foglalkozunk úgy, hogy közben az agyi válaszokat mérjük. Ezért neuro, mint agyi vizsgálat, és kognitív, mint megismerő funkciók, és ez a csoport az, amelyik a másik kutatócsoporttal együttműködve létrehozta ez év tavaszán, illetve a MTA Természettudományi Kutatóközpont ezt az egységet, és hát itt tartunk egy nagyon nagy változás előtt, ami az akadémiának és a Nemzeti Agykutatási Programnak köszönhetően hamarosan beszerzésre kerül egy funkcionális mágneses képalkotó eljárás, tehát egy fMRI készülék. Most tartunk a közbeszerzési eljárás végénél, úgyhogy nagyon remélem, hogy jövőre nem csak mi tudunk kutatni itt ebben a házban, és nem csak ez a központ, mert ezt szolgáltatni is fog, hanem Budapest és a régióban kutatás és fejlesztés, és ezen a területen munka itt végezhető nálunk.
Eddig is értek már el eredményeket ezeken a területeken. Miket?
Mit az én kutatócsoportom végzett eddig, egy hagyományos módszernek azért a modern változatával, tehát az agy elektromos aktivitásának a mérésével, és nagyon sok területen, tehát így például az olvasás fejlődése, annak a zavarai, a nyelvi fejlődés, ugye még kicsit csecsemőket is vizsgálunk, hogy hogyan változik a nyelv. Egyik új szerelem, ugye a második nyelv, vagy idegen nyelv elsajátításának, ugye agyi változásokkal kísért alakulása, és ide tartozik a matematikai gondolkodás, a számokkal végzett műveletek, zene, a zene, mint általános úgy szoktam hívni, hogy agyfényesítő működés, mivel a gyermekkorban az agy nagyon plasztikus, még változnak a hálózatok, és ezek mind hatnak egymásra. Zene a hallásra, a beszédhallásra, beszédhallásnak a fejlődése az olvasásra, nyelv és matematika és zene, és ez az új irány, hogy azt vizsgáljuk, hogy ebből hogyan alakul ki egy jól működő hálózat a gyermeki agyban. Hát ha ezt mind tudnánk, akkor nem kutatnánk, úgyhogy nem lenne munkám, nem lennének pályázataink, de azt látjuk, hogy az elsődleges területek vannak kijelölve, születéstől fogva, hogy mi mire való, tehát a látásban, a hallásban és sok minden másban. A többi területeknek megvan majd egyfajta funkciója, amelyet ellátnak. Ugyanakkor erre szakosodik az agy, tehát például azok a kulturális találmányok, ami az olvasás, vagy a matematikai műveletek, ezek úgynevezett megszállók, tehát élősködnek bizonyos hálózatokon, tehát ezek a funkciók átalakítják az agyat. És mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez hogyan működik, tehát mit látunk ebben, például az olvasás kezdeti szakaszában, későbbi szakaszában, hogyan jutunk el A-ból B-be, hányféle variációja van az úgynevezett tipikus fejlődésnek, mi az, amikor más, nem szoktam mondani, hogy beteg, vagy sérült, vagy ilyen, vagy olyan, mert más, az hogy néz ki, és hogy lehet majd ott beavatkozni, hogyha látjuk, hogy itt probléma van. Tehát ezek azok az irányok, amihez minden hozzá kapcsolódik.
Az jutott eszembe, hogy mi a cél ezzel? Az, hogy inkább az derüljön ki az hétköznapi ember számára mondjuk, hogy hogyan lehet valakiből mondjuk zseniálisabb embert nevelni, vagy azon a területen jobban fejleszteni, vagy az a cél, hogy a sérült, mondjuk diszlexiás, vagy számolásban nehézséggel bíró embereket gyógyítsuk. Hétköznapi nyelven ez a kutatás célja, vagy egészen más?
Nem szeretném a hallgatót áltatni azzal, hogy mi általában ilyen nemes humanitárius célokat tűzünk ki, amikor elkezdünk valamivel foglalkozni. A legfőbb a kutatói kíváncsiság, ettől felfedező kutatás. Ugyanakkor eljutunk egy bizonyos pontig, amikor az is nagyon érdekel bennünket, hogy ez mire jó. És amikor ezeket az összefüggéseket föltárjuk, akkor közelebb tudunk kerülni ezzel a gyakorlathoz. De amikor elkezdünk egy kutatási irányt, ott még nincs meg az a cél, hogy én most ezt akarom fejleszteni, hanem ez érdekel, ebbe ástuk bele magunkat, hogyha tetszik, ehhez értünk, ennek a módszeréhez, ennek a pszichológiai modelljéhez, amiből kiindulunk, és ez szerint megyünk. Az egy viszonylag új dolog, ami engem most igazán foglalkoztat, hogy vannak az agynak olyan területei, amik által általános feladatokat látnak el. Tehát ugye az emberi agyban van egy előső terület, a homlok lebeny, ami hát a főnök. Tehát ez a főnök, amelyik tervez, monitoroz, hibát regisztrál, korrigál, mindenféle más dolgot csinál, ezt szoktuk végrehajtó funkciónak nevezni. Ez minden működésünkben ott van. Aztán vannak speciális funkciók, mint az olvasás, nyelvhasználat, nyelvi értés, és így tovább. Ezek ben is benne van, és a kérdésem nekem személy szerint most az, hogy ha az egyikben van valamilyen másfajta működés, a másik hogy fog kompenzálni, illetve fordítva. És az is érdekel most már, de hát ez már ugye a modellalkotásnak a része, ugye talán sokak számára ismeretes az a fogalom, hogy biodiverzitás, ugye, hogy az élő környezetben az élő világnak nagyon sokféle formája van, ugyanazon a fajon belül is. Na, ezért nevezném én ezt egyfajta neurodiverzitásnak, tehát az agyi sokféleség, a működésbeli sokféleség, tehát azt szeretném tudni, hogy ez az átlag, vagy tipikus fejlődés, annak mekkora a variációja, mit tekintünk jól használhatónak, és ha gyakorlati kérdés van, akkor én nem arra mennék, hogy kiből lehet zsenit nevelni, mert annak születik, csak aztán, ha nem dolgozik eleget, akkor nem lesz belőle semmi, vagy nem elég szorgalmas, vagy nincs elég erőfeszítése. Mi azt szeretnénk megtalálni bizonyos területeken, például az olvasásban, vagy más területen, hogy valakit hogyan lehet az ő lehetőségeinek a maximumáig eljuttatni.
Hogyan vizsgálják mindezt? Hogyha én elképzelek egy kutatóasszonyt, aki bejön és ezt akarja kutatni, akkor az mit csinál?
Ó, hát nagyon sok minden, de hogyha a hallgató el akarja képzelni, akkor van két olyan laboratórium, amiben most már írtó pici eszközök vannak. Hát régen akkorák voltak ezek, mint egy hármas szekrény, ugye? Hát, aki idősebb korosztályhoz tartozik, az tudja, hogy mekkorák voltak azok a számítógépek, amik a századát se tudták annak, mint most egy táblagép, vagy éppen egy okos telefon. Tehát vannak céleszközeink, és vannak olyan kis sapkák, hálók, ami úgynevezett elektródák, ilyen kis tapancsos korongok vannak, amik fölkerülnek a gyerek fejére, számítógépen vagy fejhallgatón keresztül kap különböző feladatokat, amit ezek a különböző, mi úgy hívjuk őket, hogy események, esemény lehet hang, meg dallam, meg kép, meg minden az ég egyadt a világon, amit ezek kiváltanak, ezek ilyen ehhez rendelt, időbe hozzárendelt, szinkronizált jelek, na azokat kezdjük mi elemezni. És van egy csomó viselkedéses teszt, eljárás, kísérleti feladatok, de vannak ezek a feladatok is. És hát a jövőben pedig ugye az MRI-ben ezeknél a feladatoknál, amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy a hálózatban mi történik. Mert ugye amit mi csinálunk most, ennek nagyon jó a idői felbontása, ami azt jelenti, hogy ezred másodperc pontossággal tudjuk követni, hogy éppen azzal a figyelt szóval mit csinált az agy, de mi arra is kíváncsiak vagyunk, hogy azok a területek, amik ebben részt vesznek, hogyan működnek egymással együtt, a hálózatban hogyan működnek. Tehát a hol, hogyan, milyen idővel, ez együtt érdekel minket, csak ehhez többféle módszert használunk.
Lehet, hogy nem jó a kérdés, de számít ebben a kutatásban az, hogy mi a magyar nyelvet beszéljük?
Mindenhol számít szerintem. Egy nagyon érdekes nyelvünk van, és mi nagyon sok nyelvi feladatot vizsgálunk. Én egy példát mondok, amit bizonyára mindenki érteni fog, és van is ilyen tapasztalata. Mi most például a kicsi babáknál nézzük azt, hogy a magyar nyelv jellegzetes hangsúlyának a feldolgozása hogyan alakul, ez egy eléggé rigid szabály. Ez a rigid szabály, hogy 10 hónapos korra kivonódik, és mindent erre a szabályra húzunk rá, mint valami kaptafára, hogy az első szótagon van a hangsúly. És ez egy darabig nyitva is van, hogy vannak olyan nyelvek is, ahol viszont nem így van. Na most egy bizonyos életkor után továbbra is ezt a kaptafát használnánk azokban a nyelvekben is, amiben az ördög vigye mozog a hangsúlyt. Tehát ilyen például az angol. És akkor nem elég, hogy bizonyos hangokat már nem tudunk képezni, mert az a képzéssel foglalkozó mozgató rendszer, a beszédmotoros rendszer annyira merev lesz, hogy ha visszahalljuk, hogy nem jól mondtuk, akkor se tudjuk máshogy. Ezért még mindenütt megsértjük a szóhangsúlyt is, és nem értjük, hogy az anyanyelvi beszélő miért nem érti azt, hogy én azt mondom, hogy Bethesda, az az amerikai, meg ott vagyok, nem érti, hogy én miért akarok Washington egyik külső kerületébe úgy menni, hogy mondom, hogy ott van, de ő azt mondja, hogy ő nem érti, és utána egy okos ember azt mondja, hogy Bethesda, és akkor az ember megkérdezi, hogy mondd meg nekem, mi a különbség a között, hogy Bethesda és Bethesda. És erre mondja az angol, hogy a lot, tehát sok. Nagy a különbség, mert neki máshogy van eltárolva, mint ahogy én mondom. És mi oda szeretnénk eljutni, hogy például az idegen nyelv tanításban ott szerepeljen a hangsúly is, mint tanított elem a mi beszédünkben, hogy azok is megértsenek bennünket, például az angolban van, a németben, akiknek az az anyanyelve.
És kikkel dolgozik együtt ezeken a programokon? Hány munkatársa van most itt az Agyi Képalkotó Központban?
Sokan vannak, de ez mindig változik. Tehát a kutatócsoport, amit ugye most májusban visszavettem, egy nagyon tehetséges tanítványom azóta már megszerezte a doktori fokozatát. Hát, ha mondhatom a nevét, Hombolygó Ferencnek hívják. Rendkívül sok nagyon tehetséges tanítványom van, tehát ő van a csoportban, tehát őnek ki van itt állása, meg még egy kutató társamnak, másik fiatal kutatónak, ő is már doktor, Tóth Dénes, ő az, aki viszi inkább az olvasásvonalat, Hombolygó Ferenci inkább, ugye a beszédhallás, hangsúlyfeldolgozás, idegen nyelv, kétnyelvűség, ezeknek az elektrofiziológiai vizsgálatait, és van egy laborasszisztens, ennyien vagyunk. Na, ehhez képest 12-en vagyunk, mert mindenki pályázaton van. Tehát a kutatásnak ugye az a természete, ez hol előnyös, hol nem, hogy mindig pályázni kell, tehát pályázni muszáj, mert különben ezen a területen a feladatot nem lehet elvégezni. Tehát egy ilyen, ahogy szokták mondani, kicsit kevesen vagyunk ahhoz képest, mint amit mindig el akarunk végezni. Így veszünk aztán részt hazai és nemzetközi pályázatokban, mert mindig több érdekel bennünket, mint amire mi így hárman ugyanúgy képesek lennénk. Nagyon tehetséges fiatalok dolgoznak a csoportomban, úgyhogy most már a téri észleléssel foglalkozó, a téri megismerő funkciókkal foglalkozó kis csoport alakult ki a figyelem, végrehajtó funkciók természetével, és hát itt ugye a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, ami a másik ilyen atipikus fejlődési mintázat, ami ahhoz vezet, hogy sokan azt gondolják, hogy de sok mindennel foglalkozom, hogy lehet ennyi mindennel foglalkozni. A módszere mindegyiknek ugyanaz, ezek összetartoznak, egy egységes rendszert alkotnak, és minden fiatal hoz a csoportba valami új szint, és engem kényszerít egy adott irányba, hogy azon a területen is elmélyüljek, úgyhogy régen, még mondjuk régen, 10-15 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy én választom őket, most már biztos vagyok abban, hogy ők választanak engem.
Menjünk, ugye eddig lineárisan haladtunk az időben, menjünk egy kicsit vissza. Annak idején természetes volt Valériának, hogy a kutatópszichológia lesz a területe? Ugye az ember azt gondolja, hogy ha pszichológia szakot végzett, akkor beül egy irodába, kifesti a falat narancságára, és fogadja a pácienseket a problémáikkal.
Hát először engem talán a narancssárga érdekelt, hogy mitől lesz egy munkahelyen jó, hogy jól érezze magát az ember, hát ez a munkapszichológia akkori fejlettségének felelt meg, de nem egészen így kezdődött, tehát nem tudtam eldönteni, hogy mi érdekel engem jobban, a pszichológia vagy a biológia, és akkor még nem volt egyszakos pszichológia, tehát pszichológia és biológia. Tehát rendes, tisztességes tanárszakot el kellett kezdeni a pszichológia szakos hallgatónak. És én nagyon beleszerettem ebbe az irányba, akkor az volt a divat, hogy más egyetemek professzorai vendég előadást tartanak. Én akkor a ELTE TTK biológia tanárszakára járva mentem el egy előadásra, amit Grastyán Endre tartott, Pécsi Élettani Intézet, kiváló koponya, nagyszerű ember, és valami olyan előadást tartott a macskák agyában mérhető folyamatokkal, és olyan, akkor már kezdett egy kicsit a játéknak a biológiájával foglalkozni, és sok minden mással, és én onnan úgy mentem haza, hogy én is ilyet szeretnék csinálni. Aztán, ahogy szokták mondani mostanában, hogy snitt, akkor kicsi klinikai pszichológia, munkapszichológia, szakdolgozat feltalálókkal, akkor kreativitástól pesgett az egész pszichológia, úgyhogy feltalálók személyiség vizsgálata és kreativitás vizsgálata volt a szakdolgozatom. És hát Közben megszületett a nagyobbik fiam, 5 éves voltam, amikor a nagyobbik fiam született, úgyhogy egyértelmű, hogy otthon maradok vele egy darabig. Tehát azért eljutottunk egy idő után, hogy ha így folytatjuk, akkor éhen halunk, tehát valami állást is kellene keresni, és akkor egy volt egyetemi oktatóm keresett meg, hogy jön ide egy Karmos György nevezetű ember, és hát bocsánat, akkor én nem tudtam, hogy ő kicsoda, de amint kimondták, hogy Grassján Endre munkatársa, akkor azt mondom, hú, ez engem érdekel, MTA Pszichológiai Intézet. És a kolléganő azt még hozzátette, hogy de fiúkat keres. Nem baj, azért én megpróbálom. Aztán én kaptam meg az állást, ezt úgy hívták akkor az akadémiánál, hogy központi gyakornok. 2 évre kapta meg az ember az állást, és hogyha az intézet úgy döntött, hogy őt szeretné tovább alkalmazni, akkor az intézet vihette tovább. Na, így kezdődött az a terület. Én először állatkísérletekkel foglalkoztam. 1-2 év után már az érdekelt, hogy mindazt, amit akkor még nem lehetett vizsgálni embernél, mert nem voltak modern képalkató eljárások, Nem lehetett látni az élő emberi agynál, hogy mit csinál, állatkísérletesen kellett modellezni, és azt vizsgáltam, a valószínűségi döntést, a hallási környezet pásztázását mérő jelet, ugye ezt ma már sokan ismerik, eltérési negativitásnak hívják, mindegy, tehát én elkezdtem állatkísérlettel foglalkozni, aztán megpályáztam egy Humboldt ösztöndíjat, és akkor egyszer csak az állatkísérletes laboratóriumból átkerültem a jövőbe, ami egy olyan készülék, magnetoencefalográfnak hívják, tehát amit az agyi elektromos aktivitás létrehoz, icipici mágneses erőteret, azt lehet mérni, és azzal kezdtem foglalkozni, és amikor Németországból hazajöttünk, akkor már nem volt kedvem az állatkísérlethez, azt mondtam, hogy ember, 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 és aztán jött a fejlődési, jött a gyerek, jött ez, jött az, tehát úgy egymásra épült. Időnként, aki összerakja a pályámat, azt gondolja, hogy a szép ív, milyen szépen kigondolta, hogy hogyan jut el innen ide. Nem, ezt hozta a véletlen, 6-7 évenként mindig valami nagyon erőteljeset váltottam.
Ennek az áll a hátterében, hogy maga a pszichológiai tudomány és a kutatás is ilyen gyorsan változik, és ilyen nagyon-nagyon erőteljes vonalat ír be?
Az utóbbi időben meglehetősen gyorsan változik. A pszichológia egy nagyon erősen differenciálódó tudományterület, illetve van egy kettős arca. Egyszerre egy tudomány, kutatás és egy segítő szakma. Tehát ennek megvan a gyakorlati területe, minden más, de hát a pszichológia is nagyon más. Tehát amikor azt mondja, hogy hát te is pszichológus vagy csinálni, nem értek ehhez. Tehát, hogy szociálpszichológiától kezdve a fejlődés pszichológián át, a klinikai pszichológiának különböző ágai, hogy csak néhányat említsek. Tehát a pszichológia nagyon nagy fejlődésen ment keresztül Magyarországon. Az elmúlt 20-25-30 évben, legalábbis amire én rálátok, hát elején nem láttam rá annyira úgy, hogy akkor úgy gondoltam, hogy ez nagyon lassan változik. Tehát amióta erőteljesebben rálátok, azt látom, hogy nagyon-nagyon nagy lépést tett előre. Hogy szoktam mondani, mi mindig exportra dolgoztunk, én úgy nőttem föl fiatal kutatóként, hogy angolul kell publikálni, kint kell lenni a nemzetközi porondon, de az egész magyar pszichológia vagy pszichológiai kutatásra ez nem volt jellemző. Ma már kint van, ma már ott van, ma már erőteljesen képviselteti magát a pszichológia, ma a pszichológiának az elismertsége sokkal jobb és magasabban van, mint 15-20 évvel ezelőtt.
Azt szokták mondani, hogy egy erős és okos nő mellett mindig áll egy erős és okos férfi. Ez az ön életében hogyan adódott?
Mellett, igen. Tehát ha helyhatározót kell, mellett együtt. És hát tegnap volt a 42. házassági évforduló, úgyhogy valaki egyszer kérdezte, hogy óvodás koromban mentem a férjhez, mondtam, hogy nem, még az egyetem elején. Tehát mindig mellettem állt, és mindig az egy közös döntés volt, hogy kinyomja jobban a szakmai munkát, tehát ki az, aki lohol az óvodába. Tehát kutatóként én loholtam az óvodába, de amikor szükség volt arra, hogy ő bedobja magát, akkor ott volt mindig. A nagy döntéseket mindig együtt hozzuk. A kicsiben meg van egy munkamegosztás, párom a saját szakmájában nagyon sikeres, itthon is nemzetközileg is elismert szakember. Szerencsére nem pszichológus, azért kell valaki a családban, aki két lábbal áll a földön.
Tehát akkor a reál dolgok reál, felé.
Igen, és a fiaim is közgazdászok, úgyhogy volt mindig, aki helyre tegyen, hogyha nagyon elkalandoztam volna.
Mindig azon vitázunk manapság, hogy ugye mennyit dolgoznak a nők, és hogyan tudnak helyt állni közben anyaként, feleségként, mutatós nőként, és egyébként a munkájukon vezetőként is. Ön előtt sem volt példa ebben. Honnan tudta?
Nem tudom, hogy honnan tudtam, azt hiszem, hogy nem tudtam, hanem volt otthon egy olyan visszajelzésem, hogy szeretem, ha okos a feleségem, és nem szeretném, hogyha fáradt, ideges, neurotikus mosónőként közlekedne a világban, mert az senkinek nem jó, se neki, sem nekem. Tehát két példát hadd mondjak. Tehát a beruházások közül mindig az volt az első, ami segít, könnyít a mindennapi életen. Tehát a mai fiatalok talán nem is tudják azt igazán, vagy nem tudatos bennük, hogy annak idején ugye mostuk a pelenkát. Tehát az első, hát pútorunk alig volt, de az első beszerzés egy mosógép volt, ami kifőzi azt a nyomvat pelenkát, és tiszta lesz, és szép lesz, és utána sok mindenre nem költöttünk, de az, hogy legyen segítség, tehát legyen takarítónő, hogy nem én fogok neki, mert a helyet tudom a munkámat végezni, tehát nem feltétlen nekem kell ablakot tisztítani, és így tovább. Tehát ez így kialakult. Így is van rengeteg feladata az embernek, munkamegosztás van, és én mindig azt szoktam mondani, ezt együtt alakítottuk ki, hogy az embernek a párja nem segít, hanem elvégzi azt, amit általában ő szokott, ő vállalt el. Azt szokott segíteni, akinek nem feladata. Tehát ezt, meg azt, meg amazt én csinálom, ő csinálja, de ha a másik éppen akadályba ütközik, hogy ezt megcsinálja, akkor természetes, hogy az ember nem várja ki, ha nem csinálja. Tehát ez az évek során kialakult, tehát nem volt ez egy ilyen tudatosan felépített, vagy szoktam azt is hallani, hogy hát engem a karrier nem érdekel, vagy valaki megkérdezte, hogy építette föl a karrierjét, vagy sehogy. Csináltam, amit szeretek.
A fiai mindig természetesnek vették, hogy ön azt csinálja, amit csinál, illetve soha nem volt lelkiismert furdalás, hogy esetleg kevesebbet van velük, mint kellene, úgymond, idézőjelben persze.
Nem, én igyekeztem az életkornak megfelelő mennyiséget a gyerekekkel együtt lenni, tehát írni, dolgozni akkor, amikor megvolt az közös esti vacsora, ahhoz mindig ragaszkodtunk. Az esti vacsora, a fürdés, a mese, lefekszik, alszik, na akkor lehet tovább dolgozni. A kicsi gyerekeknek van egy ilyen furcsa természete, hogy nappal vannak ébren, és hát olyankor az ember elment az óvodába, ugye akkor is az volt a divat, hogyha az ember nem ért oda 4:30-5-re, akkor a gyerek már a lapáton ült, tehát lógott a nyelvem, és lihegve mentem óvodába, bölcsödébe, iskolába. Utolsóként egyszer egy óvónéni megkérdezte, hogy az anyuka tényleg kutató? Mondtam, igen. Akkor miért jön ilyen későn. Jó, szóval ezek azok a dolgok, amik olyan emlékezetes történetek, tehát ezeket végigviszi az ember, de sose éreztem úgy, hogy ez most valami irdatlan nagy probléma lenne. A legjobb visszajelzés az, hogy pár évvel ezelőtt felújítottuk a házunkat, és előkerültek a nagy dobozok, amivel mi családi használatra úgy nevezzük a gyerekek nagy műveit, rajzok, meg sógyurmák, meg mit tudom én, hímzett terítők, amiket szerencsére nem evett meg a moly. Ezeket mi alkotékoknak hívjuk, és az alkotékok dobozai elkészültek, pakolnunk kellett volna, ehelyett leültünk a szőnyegre, és azt mondja, ezt mikor csináltam, azt mikor csináltam, és jöttek elő az emlékek, És akkor egyik fiam odaszólta a másiknak, hogy ugye milyen szép gyerekkorunk volt. Na most ez, hát ez egy szuper dolog. Hát ez egy szuper visszajelzés arra, hogy amikor kellett, tehát egy 3 éves gyerekkel több időt kell tölteni, mint a 13, vagy 16, vagy 18, aki különböző szakaszában van annak, hogy el kell engedni a kezét. Húzza ki a kezét a kezemből. A picike meg kapaszkodik belém, és azt kell kielégíteni.
Egyébként hol nőtt fel?
Ó, hát én egy nagyon szép helyen nőttem fel, ma már nem olyan szép. Én Pétfürdőn nőttem fel, egyébként a személyimben Várpalota szerepel, mert amikor én születtem, akkor az már egy szocialista város volt, és Várpalota második kerülete lett Pétfürdő, egyébként ott születtem az üzemi rendelőben, és akkor még nem bővítették a Péti Nitrogén művet annyira, hogy arra a gyönyörűséges szolgálati lakótelepre bemászon az üzem, ahol mi éltünk. Ezek a 30-as évek elején épült kétemeletes házak voltak, gyönyörű parkokkal, japán cseresznyékkel, szomszédban az óvoda, a kiserdő, a nagyerdő, volt kis külön kertünk a gyártól, ahol délután mentünk a szüleimmel, közelben a nagyszüleim. Tehát természet közelben nőttem fel, és egy olyan világban, amikor már 6-7 éves, 8 éves gyerekek szülői felügyelet nélkül rohangáztak ott a parkban, a játszótéren, a kiserdőben, tehát nem voltak olyan félelmek, mint amelyek ma jellemzik a világot. És aztán, amikor nagyobb bacska voltam, akkor elmehettünk édesapámmal vadászni, aki hobbi vadász volt, elmehettünk a Bakonyba, nem volt olyan időszak, akkor gyöngyvirágot szedni, kucsmagombát, stb. És édesanyámnak volt egy nagyon hasznos szokása, ami aztán biológia szakon, növényrendszertanból nagyon jól jött. Mi mindig úgy mentünk az erdőbe, hogy édesanyám hóna alatt volt egy jávorka csapodi könyv, amiből, hogyha meg akartuk határozni, hogy ez akkor tudtam meg, hogy hányféle ibolya van, hát nem egyféle, hogy az ibolyák közül melyik, ez milyen növény, úgyhogy aztán növényrendszertanból rettenetesen jó voltam az egyetemen, mert ez úgy otthonról, ahogy mondják, von Haushaus megvolt nekem. Tehát egy nagyon szép, nagyon jó gyerekkorom volt, aztán úgy is terveztem, hogy visszamegyek, csak közben összeismerkeztem a leendő férjemmel, úgyhogy itt Budapesten ragadtam.
A pszichológia, biológia az már az gimnáziumban dőlt el?
Igen, engem másodszorra vettek föl a pszichológia szakra, és elsőnél helyhiány miatt nem vettek föl, aztán elfelejtettünk fellebezni, és nagyon keveset, mi 15-en voltunk nappali tagozatos hallgatók akkor. És akik estin levelezőn jártak, azokkal együtt az egész pszichológus évfolyam volt összesen 30. És akkor ott Pétfürdőn volt egy másik gyár, az is vegyipari, a Dunai Kőolajipari Vállalatnak egy olyan leánykája ott, és akkor én elmentem oda dolgozni. Tehát én szándékosan nem mentem oda dolgozni, ahol a szüleim dolgoztak. Én mindig ilyen voltam, úgyhogy azt hiszem így is maradtam, és akkor elmentem oda 3 műszakban egy kémiai laboratóriumba, ami egy anyagvizsgáló laboratórium volt, tehát egy folyamatos üzemben, óránként jön a minta, meg kell ezt a vizsgálatot, azt a vizsgálatot, amazt a vizsgálatot csinálni, 3/4-re be kell fejezni, kitakarítani, kicsit levegőt venni, és aztán órakor jön a másik. És ez a 3 műszak, mindet jól bírtam, a 2-től 10-et is, meg a 10-től, este 10-től reggel 6-ot is, csak a reggel 6-ot nem, mert én egy bagoly vagyok, és nekem 6 órára bemenni, ahhoz föl kellett 5-kor kelni, és én attól a mai napig beteg vagyok, ha 5-kor föl kell kelni, tehát az nem passzol az én életritmusomhoz.
Egy professzorasszony 2014 mit csinál, amikor nem dolgozik, éppen abban a kevés minimális időben?
Hát most meg kell, hogy mondjam, hogy azzal, hogy nem vagyok akadémiai vezető, visszanyertem a magánéletemnek egy részét, és hát nagyon sok mindent, moziba járunk, koncertre járunk, gyerekekkel vagyunk, unokákra vigyázok, és így tovább, tehát nagyon sok minden, és még ilyen dolgot tűzök ki, olyan dolgot, kertünk van, van egy vidéki házunk, ahol szintén kertünk van. Szóval sok minden, sok barátunk van, imádok bridzselni, ezt, azt, amasszal, rengeteg dolog van, amit szeretek csinálni. Azt hiszem, hogy túl sok mindent szeretek csinálni, de mondom, most hosszú idő óta először volt olyan nyáron, hogy 3 hétig szabadságon voltam. Hát ennél jobb a világon nincsen, de nem egy helyen, hanem egy kicsit ezt, kicsit azt, kicsit azt.
Én mindig úgy mesélek Önről, és akik megismerik Önt, egy rettenetesen vidám embernek tűnik, aki nagyon sokat mosolyog, és minthogyha ha volt elég sok minden az életében, de valahogy mindig, minthogyha ez a belső pozitív energia, ez a folyamatos jó humor, ez a vidámság vinni oda, vagy lendíteni egy kicsit mindig oda, amerre kellene menni, vagy kell menni.
Igen, tehát én akkor is ilyen voltam, amikor még nem volt divat a pozitív pszichológia, tehát ez a beállítottságom, tehát mindig az a legnagyobb nehézségek idején is, hogy lehet ebből kilépni, innen próbálni, onnan próbálni. Egyszer mondta valaki, hogy igazi Kejfel Jancsi vagyok, és mondtam, hogy az igaz, bár nehezebben állok föl, amikor néhányan úgy rámugrálnak, és akkor először úgy össze kell szedni magam, hogy tehát nem azt jelenti, hogy az ember jókedvű, hogy igazi lendülettel pozitívan szemléli az életet, hogy az ő életében nincsenek nehéz szakaszok. Tehát azokon túl kell lépni, azok után újra kell tudni kezdeni. Akkor is, amikor az ember úgy érzi, hogy na most aztán itt a világ vége, méltatlanul bántak vele, stb. Stb. Nem egy ilyen történik. Egyet nem szeretek, amikor azt mondják, hogy könnyű neked, illetve amikor azt hiszik, hogy azért vagyok optimista, mert nem vagyok elég jól informált. Annak ellenére vagyok optimista, hogy jól informált vagyok. Ugye van az a vicc, hogy mi a pessimista és az optimista között a különbség. Hát az, hogy a pessimista jól informált. Tehát én ismerve sok dolgot, ennek ellenére vagyok optimista, nem azért, mert nem tudok egy csomó dologról, meg nem vagyok képes fölfogni, hanem azért, mert ez a természetem.
Szerintem ezt tanítani kéne, nem?
Hát lehet, és én azért gondolom azt, hogyha ezt sokan tudják vinni, tehát az ember nyilvánosan nem beszél nagyon nehéz időszakokról, édesanyám súlyos betegségéről, és így tovább, amiből szépen fölépült, ugye 13 évvel ezelőtt volt egy nagyon-nagyon súlyos sztrókja, ami úgy nézett ki, hogy ezt nem ússza meg. Aztán vinni a dolgokat, segíteni, nyomni, és sok minden más, ez csak egy ilyet emeltem ki belőle, méghozzá akkor, amikor ez akkor történt, amikor úgy elkezdett a szakmám, ugye, meg a szakmai elismertségem itthon is, ami nem egy könnyű dolog, hogy az embert itthon is elismerjék, hogy a csúcsára érni, és akkor jönnek ezek a mindenféle csapások, tehát ezekből föl kell tudni állni, és a pszichológiának az a tanítása, amit számos empirikus bizonyíték támaszt alá, hogy minden olyan nehéz helyzet, amit az ember megoldott, és sikeresen éppen kikerül belőle, attól a személyiség erősödik.
Köszönöm. Csépe Valéria professzorasszonnyal, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Agyi Képalkotó Központjának vezető kutatójával beszélgettem kettesben.